Szeretettel és kiemelt tisztelettel köszöntöm a Neokon saját bejáratú podcastjének, a Konkesztnek hallgatóit. Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a stúdióban Hajdú Tímeát és Hende Olivért, a Neokon szerkesztőit. A harmadik mikrofon mögött jó magam, Megyéri Jonatán vagyok, a Neokon főszerkesztője. Sziasztok, izgalmas hetünk volt ismét, sajnos ez minden héten elmondható, úgyhogy azt hiszem, hogy a felkonfot azt gyakorlatilag felvételről is beilleszthetnénk minden adásba. Kezdjük először azzal a témával, amely most már hónapok óta, majdnem fél éve mindenkit, sőt, igen.
24-én
lesz a fél éves évfordulója pár nap múlva. Ugye 22-én veszük fel ezt az adást, tehát holnap után. Tehát azzal a témával, amely február 24 óta mindenkit talán a legjobban foglalkoztat, ez pedig az Ukrajnában zajló orosz invázió. Nekem mindig a... Erről nem beszéltünk, hogy beszélni fogunk, de erről egy kicsit beszéljünk már, ez engem annyira érdekel, hogy mit gondoltok a megnevezésről, vagy az elnevezésről, minek illene hívni ezt a, ugye vannak, akik ukrán háborúnak hívják, van, aki ukrán válságnak hívja, van, aki ukrán, vagy orosz inváziónak hívja, mi volna itt az adekvát kifejezés? Oliver, rád nézek.
Hát ugye az oroszok pedig ugye ezt a különleges katonai műveletnek hívják, ők nem nevezik háborúnak, sőt, aki háborúnak nevezi, azt most ezért a kifejezésért téged lehet, hogy csak a felvetésért is jó pár évre becsuknának a börtönbe, ugyanis az orosz olvasatban ez egy különleges katonai művelet, ennek egy nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy ha háborúnak neveznék, akkor elkezdődne a mozgósítás, és ez egy teljesen más állapotot eredményezne Oroszországon belül, és ezt el akarják kerülni Putyinék, hogy ez egy háború. Hát de hogyha a tényeket nézzük, akkor kijelenthetjük szerintem, hogy ez egy háború.
Az Ukrajna orosz inváziója, ez azért megállja minden.
Hát mindenképp megáll a helyét, és a háború is megállja a helyét, igen.
Szóval mik az érdekes események? Azért vagyok bajban, mert még a Neokont olvasva is azt látom, hogy a hírek sokszor ellentmondásosak, vagy nem pont, ami érthető a háború ködében, ez előfordul, de hogy nem pontosan látni azt, hogy vannak hurrá optimisták, akik azt mondják, hogy az ukránok micsoda bravúros győzelmet aratnak bizonyos helyeken, ami miatt most már látszik, hogy megrodjanni látszik az orosz haderő. Mi történik itt most?
Hát, hogyha tényleg elrugaszkodunk attól, hogy a napi hírektől, hogy ez, hogy itt mit robbantottak föl, ott mit robbantottak föl, ki halt meg, úgy halt meg, nagy hadmozdulatok, rá kell nézni a térképre. És a térkép azt mutatja, hogy az utóbbi egy-másfél hónapban jelentősen lelassult az orosz támadás, gyakorlatilag azt is mondhatni, hogy
előrenyomulás,
igen, de hát ugye voltak a frontnak egyes szakaszain ukrán ellenlökések, ellentámadások, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az elmúlt egy hónapban nem mozdult sehova a front, nagyon minimálisat mozgott, és másfajta események kerülnek be a hírekbe is, mivel egyszerűen úgymond, ugye, amikor a lövészárokban az ember, akkor hát az nem túl érdekes, és azért mi is a médiában dolgozottuk, hogy fönn kell tartani az érdeklődést egy-egy téma iránt, illetve hát nem kerülnek be a hírekbe ilyen nagyobb hadmozdulatokról hírek, viszont rengeteg olyan katonai akciót látunk, ami kitűnik az elmúlt hónapok, és eltérés mutat az elmúlt hónapok eseményeihez képest. Ezek főként ukrán oldalról érkeznek, és a déli fronton csoportosulnak. De gyakorlatilag az elmúlt hónapokban, talán már május óta ugye az ukránok beszélnek arról, hogy egy hatalmas ellentámadásra készülnek Herszoni régióban. Ugye arról is ilyen hurra optimista megnyilatkozások is voltak, hogy a Krímet is föl fogják szabadítani. Hát ugye ezt azért kellőképpen kell kezelni, igen, ezt a helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Viszont azt mindenképpen elérték az ukránok, hogy nem csak szavakkal harcolnak, hanem fegyverekkel is, és az oroszok is tudják azt, hogy ott valami készülődik Herszon környékén, és azért megkezdték az átcsoportosítást a Donbasszi frontról. Ezért ennek is köszönhető az, hogy Herszonba védelemre rendezkednek be az oroszok, és ugye kevés támadó erejük van a Donyecki térségben, Ezért lassult le az egész háborúnak a menete. Viszont ez megteremtette a lehetőséget az ukránoknak arra, hogy erőt gyűjtsenek, és végrehajtsanak olyan akciókat, mint a két héttel ezelőtti szaki légibázis elleni támadás, ami a mai napig nem tudni, hogy hogyan vitelezték ki az ukránok. Hivatalosan ugye ők nem ismerték el ezt, de informális úton tájékoztatták a közvéleményt, hogy ők állnak mögötte. Ugye ez azért volt érdekes, mert 200 kilométerrel a frontvonal mögött helyezkedett, és a Krím-félszigeten, ugye, ami az oroszoknak egy szentehén, igen. És korábban ugye Medvegyev arról beszélt, hogyha a Krímet támadás éri, akkor itt elszabadul az apokalipszis. Hát az ukránok azok úgy látszik, hogy nem félnek az
apokalipszis. Arról is érkeznek ellentmondásos hírek, hogy ezt az atomerőművet, szaporozsnyei atomerőművet, ezt éppen kibombázza, vagy van, hogy az ukránok, az oroszok azzal vádolják az ukránokat, hogy az ukránok bombázzák ezt az atomerőművet. Ugye ez érthető módon mindenkit rettegésben tart, egy ilyen atomerőmű körüli hadművelet, de hogyha már nem tudom, ellentámadásról beszélünk, vagy visszavágóról, akkor volt egy hír, amely azért elég nagy figyelmet kapott nem csak nálunk a Neokonon, de a nemzetközi médiában is. Ez pedig egy Dugin nevű fickónak a lányának a
meggyilkolása.
Ugye az történt, van egy Alexander Dugin, akiről lehet, hogy ti többet tudtok, mint én, vagy mint a hallgatók, az is lehet. Szóval van ez Alexander Dugin, aki Putyin ideológistájaként, vagy Putyin szellemi atyaként, vagy szellemi...
Hát a nyugati médiában szeretik így feltüntetni, de azért majd beszélünk erről, hogy azért a valóság ennél sokkal...
Ez árnyaltabb a valóság. Szóval a lényeg az, hogy kilépett egy helyről a lányával, 29 éves lányával, aki egyébként maga is újságíró, és maga is egy ilyen nacionalista, megmondó ember. Úgy volt, hogy egy kocsival mennek, aztán végül is az apa úgy döntött, Dugin úgy döntött, hogy más külön autóval megy, a lánya viszont felrobbant azzal az autóval, amiben valószínűleg Duginak is benne kellett volna ülnie. Ráadásul drámai felvételen látszik, le is hoztuk a Neokonon, drámai felvételen látszik, ahogy a fickó nézi a felrobbant autót, amiben ugye a lánya szörnyet halt. Először is ki az a Dugin? Mit kell róla tudni? Nem volt, mert ne tegyük múlt időbe. Ki követhette el ezt a merényletet? Mit kell erről a fószerről tudni? És egyáltalán miért fontos ő? Miért fontos ez az egész, ami történt?
Hát Duginnak az élete, már hónapokkal ezelőtt megjelentettünk egy cikket a Neokonon róla, mivel ez nagyon fontosnak tartottuk. Igen, így a médiában, főleg a nyugati médiában szeretik őt így feltüntetni, de
az egyszerűsítés az nyugati médiát szereti.
Igen, de az igazság, hogy azért a valóság az nagyon távol áll ettől. Azt kell tudni, hogy ő nagyon sok politikai, illetve ilyen közéleti szereplőhöz hasonlóan egy hírszerző családba született még Szovjetunióban, és nagyon fiatalon már belépett a nacionalista bolsevik pártba, amit úgy kell elképzelni, hogy ez a pont a Szovjetunió összeomlása környékén járunk. Ennek a pártnak a jelképe az a náci Németországnak a vörös alapon zászlója, ugye középen a fehér kör, és a legközepén pedig sarló kalapács.
Szóval, valamiféle ötvözete
a kommunizmusnak
és a szélső baloldalnak, úgy tetszik.
Hát igen, akkor összeér
a kör. Így van, egy kör, ahol...
Igen, ő ennek a pártnak volt egy jeles figurája. Utána próbálkozott egy ilyen Eurázsia nevezetű párttal is, de azt kell elmondani róla, hogy neki a sikerei, ezt nem a politikai térben érte el, hanem inkább az ideológiai téren, az ilyen alkotói munkásságával, az írományaival, és gyakorlatilag már az elmúlt 25-30 évben egy ismert figurája az orosz közéletnek. Viszont az ő befolyása az szerintem el van túlozva abszolút a nyugati médiában, illetve hogy a Putyin agya, ugye így szokták mondani, hát azért neki semmilyen hivatalos pozíciót nem töltött be, nem tölt be most se, igazából akkor volt az ő pályának a csúcspontja, amikor 14-15-ben
a Krím
és a keleti szakadár megyéknek a a lázadása volt, hát nevezzük így, de nevezhetjük úgy is, hogy gyakorlatilag Oroszország elcsatolta ezt, megpróbált elcsatolni Ukrajnától. De hogy rávilágítsunk arra, hogy tényleg az ő gondolatai, az ő ideológiája az miben is áll. Gyakorlatilag ő egy nagyon csatlakozik a korábbi orosz gondolkodóknak az egyes téziseihez, és Oroszországról úgy gondolkodik, mint egy ilyen messianisztikus tudattal gondolkodik Oroszországról, hogy Oroszország az ő olvasatában Róma, a nyugat pedig az Antikrisztusnak a birodalma. Ő ezt így le is írta, és hogy gyakorlatilag Oroszországnak az a feladata, Istentől kapott feladata, hogy harcoljon a gonosz ellen, és a nyugatot azonosítja a gonosszal. Gyakorlatilag...
Miért lehető célpontja, először is merénylet, ki lehet, kiállhat a merénylet mögött?
Hát ugye pontosan ebből az ő ultranacionalista ideológiával következtetnek sokan arra, ami nagyon sokszor ugye az ukránok ellen irányult a múltban. Szóval 2014-ben ez egészen odáig ment, hogy őt az egyik orosz egyetemről, a tanszékvezető volt, ott kipaterolták, mert azt mondta, hogy igazából minden ukránt meg kéne ölni. És ez már ott is sok
ez
volt.
Ez mindig az ukránok azok gyakorlatilag oroszok.
Igen, ő is ezt írja, hogy ők a kis oroszok, így nevezi őket, hogy gyakorlatilag az oroszok, az ukránok és a fehér oroszok, ők az orosz népnek egy ilyen nyúlványai, de hogy igazából ők a kis oroszok, ugye ez volt az elnevezés. Ő tényleg, azt az ultranacionalista réteget testesíti meg Dugin, és ezekben a rétegben nagyon népszerű, ami sokszor még a Kremlnek is, a Putyinéknak is kényelmetlen, és a Kreml sokszor felhasználja ezeket, úgymond hasznos idiótaként ezeket a csoportokat, hogy egyrészt bemenjenek az ukrajnai húsdarálóba katonaként, önkéntesként.
Másként szelepnek esetleg.
Igen, ezek tök... Ez gyakorlatilag az orosz titkosszolgálatok már a Szovjetunió óta rajta tartják a kezüket ezeken a csoportokon, ezeknek a csoportoknak a vezetésén, és ellenőrzik ezeket a csoportokat, és egy ilyen húz meg, erez meg játék van ezekkel. És gyakorlatilag ezért sejtik sokan azt, hogy esetleg az ukránok voltak-e mögött, a bombamerénylet mögött. Ez egy olvasata a dolgoknak, de azért...
Lehettek akár orosz belső...
Oroszok is lehettek, ellenzék. De azt nagyon fontos látni, hogy annak ellenére, hogy Oroszországban és nyugaton is ismert Dugin, Ukrajnában egyáltalán nem az, szóval nem lenne egy ideális célpont, hogyha...
Nem lenne egy látványos eredmény, nem mutatna...
Hazaiaknak nem, hazai eredményként nem, viszont hogyha az ukránok ugye most arra törekszenek, hogy eredményeket érjenek, és eredményeket próbálnak meg felmutatni, még a tél előtt, mind a nyugatnak...
De azt mondod, hogy ez gyenge eredmény lenne.
Igen, főleg így, hogyha... Szóval egyszerűen egy ilyen embernek a meggyilkolása, akinek már eleve kifelé áll az ászlója a Kremlnél, szóval én nem sok logikát látnék benne. Ugye van a másik, amit említettél, és ezt mi is közöltük, hogy egy orosz képviselő, egy volt orosz képviselő szerint, aki már azóta Kijevbe kellett, hogy elmeneküljön a hazájából, ő azt mondta, hogy a orosz nemzeti köztársasági hadsereg követte el ezt. Ez a csoport, akiről még senki nem hallott, és most hirtelen ők elkövettek volna egy ilyen, szóval ez szerintem kamu, így ahogy van.
Az orosz vezetéstől is kitelik egy ilyesmit, és utána rákenni az ukránokra, nem? Tehát két lecsapásra egy kicsit kényelmetlen ilyen piaci legyet lecsap, másosorban meg rákenni a...
Pontosan, ez a harmadik olvasat, és ez a médiában még nem tört át ez az olvasat. Igen, egyébként ez fog történni. Hogy gyakorlatilag
az ilyen módszerek nem állnak távol a Kremltől.
Azt kell látni, hogy mind Ukrajnában, mind Oroszországban, ha véget ér ez a háború, akkor a nacionalista erők, az ultranacionalista erők, azok nagyon komoly politikai tőkét tudnak kovácsolni majd a háború után, abból egy vereségből, vagy pedig egy győzelemből. És egy ilyen, ahogyan te is említetted, egy ilyen személynek a félreállítása, aki mondjuk kritizálhatná azt, hogy gyengék voltunk Ukrajnába, és
nem adtunk bele
mindent, a totális háborút nem csináltuk meg, neki, őt még lehet időben le kell szedni a saktábláról, hogy ne legyen kényelmetlen. Meg most még kevésbé kényelmetlen az a szitu. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen nagyon érdekes merénylet volt. Hát figyelni kell, hogy mi lesz Duginnal a következő időszakban, mert hát olyan hírek is érkeztek most, hát nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy ő is kórházban van már, a szívével történt valami, hát majd meglátjuk a következő napokban, hogy ez mennyire igaz és mennyire nem.
Timihez fordulok, nem tudom, úgy érzem magam, mint hogyha kikérdeznélek titeket. Timi, hozzád fordulok, mert a szerkesztőségi chatben cirkulál egy videó, amelyet Olaszország, ugye Olaszországban választások lesznek egy hónapon belül.
Szeptember végén.
Szeptember, igen, körülbelül egy hónap múlva. És az egy olyan ország, Izraelhez hasonlóan, bár más okokból, de gyakori a kormányváltás, a különböző választások. És van egy rising star, egy felemelkedő, felfelé emelkedő csillag, méghozzá egy Meloni nevű, vagy Meloni?
Giorgi Meloni.
Meloni nevű hölgy. Egy fiatal 40-es
évei. 45 éves.
Nálam is fiatalabb olasz politikusról van szó, aki egy jobboldali politikus, egy konzervatív politikus, és a videó, amelyet volt szerencsém végignézni, az a NetCon nevű formáció, ami a National Conservative nevű formáció, ez egy amerikai vagy nemzetközi politikai csoport, vagy akciócsoport?
A Burke Foundation szervezi ezeket a konferenciákat. Hát egy ilyen loose szerveződés.
Igen, egy ilyen laza szerveződés, ami nem...
Egyfajta
ami alternatívája az APEC-nek, mondjuk. Lehet így mondani, vagy...
Hát,
nem csak az épeknek?
Nem csak, inkább a szípeknek.
De a szípeknek. Bár tehát, a szípek, hogy... miért mondtam épeket? Szípeket akartam mondani. Természetesen. Bocsánat, szípeknek.
Tehát, hogy ők egy igazi, egy konzervatívabb akarnak lenni, mint a szípek.
Amilyen felhigult.
Ami inkább a republikánus, és azért egy jóval nagyobb szervezet.
Ugye Yoram Hazonit lehet itt megemlíteni, a NetCon mögött álló egyik alapítója, ugye egy amerikai származású izraeli, egyébként ortodox zsidó filozófus, aki egészen, az én meglátásom szerint egészen kiváló könyveket ír, csak a magyar fordítást nem érdemes elolvasni, mert az kukába való. Na mindegy, beszéljünk Meloniról, beszéljünk erről a feltörekvő olasz miniszterelnök jelöltről. Honnan érkezett ő? Mik az ő elképzelései? Ugye nagyon sokan, nem tudom, a jobb oldal térnyerésétől óvják meg, védenek Európát. Jelente bármilyen veszélyt, ha úgy tetszik, amivel riogat ugye nagyon gyakran az európai establishment. Jelente bármiféle veszélyt?
Hát én nem gondolom. De nyilván az ő... Tehát ahogy ő rá tekintenek, az nagyon klasszikus, tehát ha felemelkedik egy jobboldali konzervatív politikus, akkor azért elég gyakran azonnal szélső jobboldalinak van bélyegezve, és ő is megkapja ezt a bélyeget, pedig szerintem azért az ő esetében abszolút látszik egy ilyen nagyon klasszik, konzervatív az a beszéd, amit említettél, amit 2020-ban tett, ez a... Isten, haza, család.
Konkrétan ezt a három szót használta.
Konkrétan God, ezt
Homeland,
használta.
Family.
Igen, pontosan.
Ez volt az ő hármas.
És ő is a Yoram Hazoninak ezt a nemzetállam megvédése, hogy a nemzetállam a legalkalmasabb hely, ahol az embernek a szabadság jogait lehet védelmezni, sokkal inkább, mint egy nemzetközi rendszerben.
Sőt, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de ugye a Hazoninak az egy másik, szerintem egy fontos gondolata egyrésztről az, hogy a szabadságjogokat, ahogy elmondtad, hogy a szabadságot a nemzetállamokon belül lehet kérdezni, a másik az, hogy a békét a nemzetállamok léte garantálja, ami ugye a mainstream gondolkodással nagyon sokszor kontraintuitív, tehát pont ellenkezőjét gondolnák az emberek.
Igen, tehát Európával kapcsolatban is egy ilyen lazább föderáció pártján van, hogy nem akarja, tehát egy euroszkeptikusként indult, de írtunk is róla, hogy ugye ez Olaszországban nem annyira támogatott, ezért ezt így visszaveszik, ezt a hangnemet, és alapvetően igen, amit mondtál, tehát ő a nemzetet tartja. Hát egy a fő vád ellene az az, hogy a párt, amit alapított, ez a olasz testvérek, így fordítjuk, nem tudom, hogy pontosan mi lesz a hivatalos elnevezése így a magyar sajtóba, annak a tagjai között egy olyan pártnak a tagjai vannak, ami egyfajta ilyen örököse volt a Mussolini mozgalmának, és emiatt ő megkapja a fasiszta vádat, ő maga ezt tagadja, és ő ezt, konkrétan ezt nyilatkozta a Spectatornek, amit le is hozott a Neokon, hogy ha fasiszta lennék, akkor ezt én megmondanám. És nem, ő egy klasszikus konzervatív.
Aki a Ramazoni tartja az egyik szellemi...
Meg a Scrutont, ugye,
nehezen vádítal az antiszemitizmussal.
Pontosan, tehát, hogy abszolút nem. Ráadásul nagyon Izrael barát is, az ezt fontos említeni azért így a Neokon szempontjából, családpárti, tehát ő a legklasszikusabb konzervatív nézetem van, egy nő, egy férfi, az a házasság, ő is ezt a kifejezést használja, hogy természetes család. Olaszországban ugye van, azt hiszem nem meleg házasság van, hanem ez, amit...
Elismert élettársi
kapcsolat. Ő ezt azt mondja, hogy ezt elfogadja, de nem viszont nagyon érdekes, hogy nem támogatja azt, hogy homoszexuális párok örökbe fogadjanak. Itt egy nagyon konzervatív nézőpontot vesz föl. És még ilyen a konzervatív nézetei között családtámogatásokat ő nagyon támogatja. Úgyhogy tényleg...
A gazdaságpolitikája mondjuk abban a szempontból érdekes, hogy ugye ő mondta, hogy ő nem elhatárolik attól a Le Pen iránytól, azt hiszem, hogy ez volt a cikkben, hogy minél több állami bevétel legyen, hanem ő ugye az adócsökkentéssel akarja fölpörgetni az olasz gazdaságot, ezt ő így megfogalmazta.
Igen, tehát hogy ebben a beszédben, amit említettünk, arról is beszél, hogy régen az a gazdasági minta, tehát ő adócsökkentés párti. Hát
ez a Laufer Curve-ként ismert adócsökkentéssel növelt állami bevétel.
Igen, tehát ő egy ilyen hármas nézet, konzervatív nézetet tart magának, szuverenitás, a gazdaság szempontjából az adócsökkentés, és a keresztény és a morális értékeknek a védelmezése, beleértve a családot. Tehát egy klasszik konzervatív, de nagyon érdekes, hogy ő hogy
van. Ez elég jól hangzik így összességében, nem? Vagy azt lehet mondani, hogy ez nem...
Igen, tehát konzervatívként mindenképpen szerintem. De nagyon érdekes, ahogy ő így a médiában megjelenik. Például a BBC készített az ő felemelkedéséről egy portrét, amiben konkrétan nem szólaltatják meg a BBC Newsnight. És az egész egy ilyen nagyon sötét hangulatú videó, tehát ez
nem
a...
véletlen, riogatós.
Igen, egy ilyen riogatós, tehát az ő, megkérdeznek valami nyugdíjas házaspárt az utcán, akik így elborzadnak, hogy nagyon félnek, hogy mi lesz, ha Meloni lesz, és ami nagyon érdekes, hogy ez az olasz házaspár, aki megszólal a BBC interjújában, ez az Orbánhoz hasonlítja, és akkor ilyetten kérdezi a BBC-s riporter, hogy hát ennyire szélsőséges lenne a Meloni, hogy az Orbánhoz lehet hasonlítani. Tehát, hogy
de nem ő volt egyébként, akivel a magyar miniszterelnök most találkozott tavasszal?
Nagyon, de nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
Most volt, egy-két hónapja volt.
Igen.
Ezért a magyar szempontból is nagyon érdekes lenne, hogyha ő valóban ő lesz a miniszterelnök. És,
hát nagyban megkönnyíteni a kormánynak, vagy kitágítani a kormánynak a mozgásterét, ugye hát erre, de ugye nem szoktunk belpolitikáról beszélni, meg Magyarországon a külpolitikáról szoktunk beszélni, de
politikáról beszélünk akkor is.
De igen, azt kell látni, hogy Orbánnak és a jelenlegi kormányzatnak nagyon, nagyon jól jönne a Meloni, és ez nem csak a Meloni, hanem ugye azt kell látni, hogy itt egy választási szövetségben indulnak a Salvinivel és a, hát még mindig aktív Berlusconival, és egyébként ez egy nagyon érdekes lesz, mert ha jól tudom,
most komolyan nem akarom viccbe vinni ezt a beszélgetést, de elég dinamikus ahhoz képest, hogy hát nem egy mai csirke.
De pont két héttel ezelőtt beszélgettünk. Talán, hogy a Amerikának a vezetői mennyire idősek. Hát Berlusconi azért megfejelte, még egy 5 évvel még megfejelte a Biden-t is. És egyébként az érdekes, hogy ugye Olaszországban hát már nagyon, gyakorlatilag azt halljuk, hogy alig bírják ki a kormányok, egy-egy éveket bírnak ki. De hát, hogy ez már régebb óta így van.
Mondom, hogy Izrael, és szabadban hasonlít Izraelhez.
Igen, viszont ugye Meloni azt mondta, hogy ő szeretne szakítani ezzel, és egy stabil kormányzást azt szeretné előtérbe helyezni, és hogy, hogy nem, a, nem az ilyen különböző pártalkuk során létrejött ilyen-olyan egységkormányok. Gyakorlatilag ez is bukott most meg Olaszországban, ezért is van most választás, ezért lesz választás, és hát gyakorlatilag, ha jól értettem ezt a Spectator cikket, akkor 14 év után ő lehet az első olyan miniszterelnök Olaszországban, akit a nép választ meg, és nem valamilyen ilyen deal.
Kialkudott háttérdi.
Hát ő nem technokrata, tehát hogy Olaszországban elég gyakori, hogy egy ilyen technokrata miniszterelnök kerül hatalomra. Aki gazdasági,
egy ilyen válságmenedzser.
Igen, tehát állandóan elkerülve a potenciális euróválságot, és ugye emiatt is félnek, talán ez a egyik legnagyobb félelem a Melónival kapcsolatban, hogy az ő múltbeli euroszkeptikussága az elrontja esetleg a viszonyt Brüsszellel, és ugye féltik az olaszok azt a segítséget, ami a Covid utáni nagy csomagot.
Ami azt hozzá kell tenni, hogy Európai Unióban a legnagyobb, arányosan a legnagyobb segítséget azt az olaszok kapták. Szóval nekik ez kulcsfontosságú, hogy ahogyan Magyarország is küzd azért, hogy megkapja ezeket az EU-s pénzeket, hogy az olaszoknak is ezek létfontosságúak ezek. Ugye ezért is volt az, hogy a Draghi, ő ez egy biztosíték volt az Európai Bizottságnak is.
Hogy egy ilyen kiszámítható.
Mert ugye az euróval kapcsolatban, tehát az olaszok, tehát hogyha az olaszok bedőlnének, ugye mindig ez a félelem, amikor
euróválságról... Hát, a leginstabilabb gazdaságok egyike.
Igen, de ő az és óriási gazdaság, és mindig attól félnek, hogyha ők dőlnek. És azért a Meloninál ez az egyik félelem, hogy esetleg gazdaságilag mit jelent.
De ez a filmet azért valamennyire szerintem sikerült múlt héten így enyhíteni. Ugye Politico szellőztette meg ennek a pártszövetségnek, vagy választási szövetségnek hogy szokom mondani, memorandum, nem tudom, hogy szokták ezt mondani, ilyen választási programját, amiben lefektették azt, hogy igazából ők ezt az Európa, nem Európa ellenség, vagy Európai Unió ellenség, hanem inkább a szkepticizmust ezt ők, hát így a jövőben az kicsit lejjebb tekerik, takaréklángra veszik, igen, és gyakorlatilag ezzel, ugye hát ez volt a Politico cikkének a lényege, hogy igyekeznek megnyugtatni a pénzpiacokat is, ugye amik már sokszor ilyenkor egy választás előtt előre megpróbálják beárazni azt, hogy mi fog történni, illetve hát a szövetségesekét. És ez fontos elmondani szerintem még a Meloniról, hogy itt az ukrán-orosz háborúban ő egyértelműen az ukránok oldalára állt. Ugye ez azért is fontos, mert például Olaszországban az egyik legmagasabb a fegyverszállításoknak a leállítását követelők aránya. Úgyhogy ez is egy érdekes vonulata lesz ennek. Ugye sokan azt várják, hogyha Olaszország úgymond kidől ebből a koalícióból, az ukránát támogató koalíciójából, akkor az ugyanúgy elindíthat egy folyamatot, hogy akkor mások is kihátrálnak. Úgyhogy ez mindenképp érdekes lesz, illetve hát Washingtonban nagyszerű kapcsolatai vannak, ez is nagyon fontos.
Kapcsolataid vannak Washingtonban?
Hát republikánusokkal inkább. Hát
republikánusokkal, de hát, hogy
most éppen nem sokat ér, de majd még novemberben hát már érhet.
Olasz-amerikai viszony talán nem olyan létfontosságú azért. De egyébként még ami a Melonival kapcsolatban szerintem fontos, ez a migráns kérdés. Ő nagyon nagy ellenzője a migrációnak. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ő azt bátorít, tehát az olasz fogyással kapcsolatban, hogy az bátorítaná, hogy inkább nem gyerekvállalást.
Nem menekültekkel, nem szírmenekültekkel kívánná megoldani a demográfiai.
Azt a nézetet vallja, amit ugye sokan kritizálnak, hogy minél több pénzt önteni Líbiába, és egy új dílt kötni velük, hogy ne jöjjenek onnan az illegális bevándorlók.
Hát olyan olyat, mint amit a Törökországgal kötött az Európai Unió.
Hát meg ami régen ugye volt is a Kadhafival, tehát hogy volt egy megegyezés a Kadhafival a menekültekkel kapcsolatban, ami ugye az arab tavasz után ugye fel lett borítva. Hát
a Kadhafi
elhalálozott.
Azt a hibát, hogy
meghalt.
Igen, úgyhogy ő ezt tervezi, Úgyhogy szerintem nagyon érdekes lenne az európai politika egy Melonival. Tehát az is, tehát hogy ő mint nő, tehát ő lenne az első olasz női miniszterelnök, aki ráadásul a jobb oldalról érkezik, ami nagyon érdekes. Ráadásul egy munkásosztálybeli nőről beszélünk. Tehát állítólag, én ugye nem beszélek olaszul, de állítólag körülbelül olyan akcentusa van az olaszban, mint amit a londoni,
mondjuk
kokni,
a manchesteri, vagy a manchesteri, liverpooli
akcentus. Liverpooli. Egy nagyon karizmatikus, jó szónok. Én szerintem nagyon, nagyon érdekes lenne az európai politika, ha ő itt tényleg, ő lesz a miniszterelnök.
Amire megvan minden esélye, tegyük hozzá, szóval, hogy most így ugye, kicsit tájékoztassuk
az olvasóinkat.
Gyakorlatilag szétforgácsolódott az olasz baloldal, és van egy nagyon, nagyon erős jobboldali koalíció, amit már többször említettünk, úgyhogy gyakorlatilag az, ami Salvini volt pár évvel ezelőtt az olasz jobboldalon, az gyakorlatilag most a Meloni.
Úgyhogy... Ha már változó Európáról és változó világról, meg változó szövetségekről beszélünk, akkor kanyarodjunk egy kicsit még délkeletre Olaszország felől, mondjuk valahol ott Ankara és Tel Aviv között, vagy Jeruzsálem között, Ankara és Jeruzsálem között álljunk meg, és nézzük meg, mi történik a török-izraeli, vagy inkább mifelénk izraeli-török viszonyban. Ugye itt az elmúlt hónapokban, most már lehet azt hiszem hónapokat mondani, az elmúlt hónapokban jelentős változás történt az izraeli-török viszonyban. A hallgató kedvéért felemlíteném, hogy 2018-ban szűnt meg Izrael és Törökország között a diplomáciai kapcsolat. Az akkori gázai határon randalírozó palesztin terroristákat kínálta meg az izraeli hadsereg, ami miatt Törökország megorolt és visszahívta a nagykövetét. Korábban volt ugye az ismert flotilla incidens, amely eleve már 18-ban már nagyon ingatag volt, ugye pár évvel korábban ez a török flotilla izraeli...
Ez a Mavi Marmara incidens.
Ez a Mavi Marmara nevű incidens, ami ugye ott az történt, hogy egy ilyen békezászlóval alatt hajózó hajó próbált volna bejutni Gázába, ami egyébként izraeli blokkád alatt volt akkor.
Izrael és egyiptomi blokkád alatt.
Nagyon fontos, köszönöm. Nem fordultak vissza, stb. Akkor az izraeli hadsereg megrohamozta a hajót, páran meg is haltak, volt fegyveres incidens, tehát összetűzés volt, tehát nem, azt nem lehetett mondani, hogy ez egy teljesen békés hajó volt, mert mindenki állig fel volt fegyverkezve rajta. Szóval egy egészen elképesztő fiaskó volt, ami azt eredményezte, hogy jelentősen megromlottak a török-izraeli kapcsolatok, vagy izraeli-török kapcsolatok, aztán mondom 18-ban ismét. Most pedig az utóbbi hónapokban azt lehet tapasztalni, ugye itt változó világ van, erről korábban már beszéltünk, akár csak itt a Conquestben is, Neokonon sokat írunk róla, ugye itt az energia helyzet, ugye Törökország kritikus szerepe az energiaellátás tekintetében, mint egy közvetítő ország, vagy egy tranzit ország, lehet a közel-keletről érkező energiahordozók és Európa között. Törökország, mint a legnagyobb NATO-tag, legnagyobb hadsereggel bíró NATO-tagország. Törökország, mint a közel-keleti régió egyik szuperhatalma, úgy tetszik, ugye Egyiptom, Törökország, Szaúd-Arábia háromszögben zajlanak ott az események leginkább. És most az utóbbi hetekben javulás indult az izraeli kapcsolatokban, ami elképzelhető, hogy az ellenségem ellensége a barátom alapon zajlik, de minden esetre kisebb-nagyobb bökkenőkkel, de az volt tapasztalatú, ugye izraeli turistákat ejtettek fogra Törökországban, amit
meg akartak gyilkolni, iráni hát te még...
Én még arról beszélek azokról, tudod, akiket gondoltak. De utána viszont irániakat kapcsoltak le, akik izraelieket gyilkoltak volna.
Igen, ez nagyon érdekes így, hogy így belegondolni, hogy
pár hónap különbséggel az egész. Ugye ott pedig csak egyszerűen azok az izraeli turisták az első incidensben ott az Erdogan palotáját
fotózták, talán szelfiztek, vagy nem is tudom, mi volt, és akkor bekasztizták őket.
Bekasztizták őket, de aztán végül is ejtették a brutális kémkedés vágyát, mert gondolom Hawaii t-shirt volt rajtuk, és egy eldobható polaroid fényképezőgép. Szóval változik a világ. mit kell erről, ha két évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy ez megtörténik, hogy most megint nagykövetek vannak Ankarában is, illetve Jeruzsálemben is, pontosabban ebben nem vagyok biztos,
hogy Tel Avivban.
Tehát azért ezt azért az ember kapkodja a fejét, nem?
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes, mert ugye az van, hogy szerintem a közel-kelet az így főleg így az európai gondolkozásban kicsit leértékelődött, hogy az annak a közel-keleti ügyeknek az útvesztőibe el tudjon igazodni az ember. Ez már nem az embereknek szerintem meghaladja az érdeklődését sokszor, viszont hát mi kifoglalkozunk Izraellel, ez egy Törökország egy kulcsfontosságú szereplő a közel-keleten, már általad említett okokból is, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban, de lehet, hogy már inkább az utóbbi egy évben törekszik arra, hogy rendezze a kapcsolatait a régió hatalmaival. Szerintem ez egy nagyon jó, hogyha megnézzük a szaudiakat, például ez nagyon jól mutatja azt, hogy egy-két évvel ezelőtt még hasonlóan izraeliekhez nagyon rossz volt a török-szaudi kapcsolat. Agyon szankciózták egymást, meg bojkottálták egymás termékeit. Most pedig már arról vannak hírek, hogy török drónokat akarnak venni a szaudiak. És azt látjuk, hogy nagyon-nagyon részben egyébként sokan ezt az Ábrahám egyezményeknek tulajdonítják azt, hogy tabuk szűnnek meg, és hogy elkezdenek egymással olyan államok is, elsősorban ugye Izraelről beszélünk, olyan kapcsolatokat kezdenek el kialakítani, mert korábban elképzelhetetlen volt. Ugye Erdogan is...
Ez az Iránnak köszönhető?
Hát Irán és Ábrahám, hogy ezeket szerintem ez egy nagy folyamatnak az eredménye, ugye azt látjuk, hogy kiváltó oka Iránnak az iráni befolyás, illetve agresszió a közel-keleten, ami egybehozza a régiónak a hatalmait, és a török-izraeli kapcsolat is nem feltétlen az irániak miatt, de annak például az egy gazdasági okra vezethető vissza az elemzők szerint, hogy most a törököknek nagyon sürgős lett az, hogy rendezzék a kapcsolataikat az izraeliekkel.
A gazdasági okokra...
Hát a török gazdaság az kell tudni, hogy mély repülésben van. A lira az igen, leértékelődik. Tényleg... És választások lesznek majd Törökországban is a közeljövőben, talán 23-ban. Szóval ott is készülnie kell az Erdoğannak, hogy a pártja ne veszítse el a választásokat, ezért rendezik el a gazdaságnak a helyzetét. És ehhez meg kell tenni mindent. És gyakorlatilag ez az Izraellel való kapcsolat az egy, hát nem kerül semmibe, hogy ezt rendezze, mert rengeteg izraeli turista jár ugye Törökországban, ezt lehet, hogy kevesen tudják, sok zsidó él Törökországban.
Van helyi zsidó közösség is.
Igen. Úgyhogy, illetve hát vannak érdekeik, közös érdekeik ennek a két országnak. Viszont az nagyon fontos látni, és az elemzők is felhívják rá a figyelmet, hogy a többször volt már ilyen, hogy összekaptak az izraeliek és a törökök, de valahogy mindig kibékültek, vagy jó, akkor enyhültek a dolgok, aztán megint összekaptak. De az általában az mindig a törököknek a vérmérsékletétől függött, hogy ők most éppen hogy gondolják a dolgokat. És most van először az, hogy Izrael tudja diktálni az ütemet azzal, hogy az, a törökök azt mondják, hogy na most akkor legyünk újra barátok, az izraelek meg nem rohannak oda annyira, szóval nekik annyira az izraeleknek ez nem sürgős, mint a törököknek, és szerintem az, hogy megértsük ezeket, hogy ez miben van ez, hát azt kell látni, hogy Izrael az utóbbi években, mint Ciprussal, mint Görögországgal nagyon intenzíven elkezdte a kapcsolatait fejleszteni, ami, hát ugye ez nagyon, mind a kettő ország egy nagyon érzékeny pont a törököknek, és Izrael nem fogja ezeket csak úgy kidobni, a török követelőzések, meg ígérgetések, inkább mondhatjuk ezt ígérgetéseknek, emiatt nem fogja ezeket a kapcsolatokat dobni. Izraelnek ez nagyon jól jön egyébként, ugye azt is fontos szerintem itt akkor elmondani, hogy a Hamásznak nagyon komoly bázisa van Törökországban, és hát ilyen-olyan módon támogatja a török, jelenlegi török állam is a Hamászt. Ha máshogy nem is...
A muzulmán testvériségen keresztül biztosan.
Igen, ha máshogy nem is az, hogy gyakorlatilag műveleteket hajtott végre Törökországban Hamász. Úgyhogy szerintem ez minden szempontból nagyon érdekes. Viszont azt fölhívják az elemzők is a figyelmet rá, hogy nem kell naívnak lenni, és Izraelnek sem szabad naívnak lennie a török közeledéssel kapcsolatban.
Mert láttunk már ilyet, és nem mindig sül el jó.
Igen, de szerintem ezt akik olyan helyeken vannak, azt tudják, úgyhogy én nem várok sokat ettől, de hát kíváncsian vagyok.
Szerintem érdekes itt a palesztin kérdést is. Tehát, hogy ugye eredetileg a szakításnak azért eléggé benne volt a palesztinok ügye, és mindig nagyon érdekes, hogy így a muszlim világban így a palesztinok ügye épp mennyire fontos, mert mindig vannak ezek a nagyobb hatalmak, amik így megpróbálnak valamifajta nagyobb szerepet kapni ott a régióban, és akkor így mindig megmérik így a hőmérsékletet, hogy most mennyire érdekli az embereket a palesztin kérdés, és akkor ahhoz mérten próbálnak meg kialakítani valamit, és nagyon érdekes volt még az Ábrahám egyezmények megkötésekor, hogy egyértelművé vált, hogy az olajországoknál egyre inkább visszaszorul ez a kérdés, mert különben nem történhetett volna meg ez a béke felé egy ekkora lépés az arabok, tehát az olajországok és Izrael között. És akkor Erdogan nagyon, nagyon határozottan, még talán emlékeim szerint még azt is belengedt, hogy megszakítja a kapcsolatot az emírségekkel, az arab, tehát az Ábrahám egyezmények miatt. És most úgy tűnik, hogy ez továbbra is, tehát hogy ha visszanézi valaki egy-két évvel ezelőtti Erdogán beszédeket, hogy miket ad elő, például Jeruzsálemről.
A fickó egyértelmű szélkakas, tehát nagyon változtatja, de 180 fokban.
De úgy tűnik, hogy most így a prioritásokban mégiscsak hátra csúszott, tehát lehet ez továbbra, egyértelműen ez egy töréspont Izrael és Törökország között a palesztin kérdés, tehát ez biztos, hogy fel fog jönni, de valószínűleg nagyon hátra csúszott a prioritásokban, és ennek köszönhető, hogy Törökország végül is úgy döntött, hogy ők közelednek Izraelhez.
Hát ugye ez a szélkakas, amit említettél, ez gyakorlatilag Törökországnak a regionális hát hogy is mondjam, adódik a földrajzi elhelyezkedéséből is egyrészt, ugye sokan vádolják azzal, hogy sokan felvetik azt, hogy ki kéne őket rúgni a NATO-ból, mert hogy gyakorlatilag a saját fejük után mennek, és nem a szövetség. De ez most az ukrán válság kapcsán is, ugye mind az ukránokkal, mind az oroszokkal nagyon jóban vannak. Egyik helyre szállítanak fegyvert, a másik oldalon pedig az orosz segítenek megkerülni a szankciókat az oroszoknak. Szóval a Törökországra amúgy is jellemző volt ez a nagyon, szerintem hát nevezhetjük pragmatikusnak is a hozzáállásukat a dolgokhoz, és amikor azt látják, hogy hát most ennek nincs értelme tovább itt
feszíteni a húrt, akkor
elengedik, igen. Ha? Nem veszíthetnek vele.
Hajdú Tímea, Hende Oliver, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk töltötték ezt a közel 45 percet. Vigyázzatok magatokra és egymásra, olvassátok a Neokont a legfrissebb hírekért, állítsátok be az értesítéseket a Neokon honlapjának jobb alsó sarkában, tudtok a kis harangra kattintva feliratkozni az értesítésekre, kövessétek a Facebook oldalunkat természetesen, és jegyezzétek elő a Conquest adásait a podcast lejátszókon, illetve a YouTube csatornánkon. Mindenkinek további szép hetet kívánunk, viszont hallásra!